Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
Képzelet és energiák. Jövő vasárnap kezdődik a Budapest Táncfesztivál. Vendégünk a stúdióban Ertül Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Nem élhetek muzsika szó nélkül. Móricz Zsigmond regénye a szombathelyi Vörös Sándor Színház színpadán. Robert Capa 1948-as, eddig még soha nem látott fotói a fővárosban. És eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Új kiállítás nyílt Békés Csabán a Munkácsi Múzeumban. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Kádár Dóra. Április 26-a és május 10-e között Budapest ismét a kortárs tánc találkozó helye lesz. Kezdődik a 26. Budapest Táncfesztivál. Köszöntöm a stúdióban Ertül Pétert, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A kortárs tánc sokszínű, ezt meg is mutatják majd most is, már 26. alkalommal, de mégis van-e valamilyen közös vonás, trend vagy tendencia, milyen a mai kortárs tánc, például jellemzőbe ma a táncszínház, nem a tiszta tánc, hogy úgy mondjam, hanem a táncszínház, ami történetet mesél, vagy reflektál a világ eseményeire, vagy valami más közös vonást föl lehet-e fedezni?
A Nemzeti Táncszínház a Millenárison közel 50 táncegyüttessel dolgozik együtt, és ezeknek a nagy része kortárs tánc stílusban dolgozik, ad elő. Nyilván ezek nyugat-európai és amerikai modern tánc gyökerű kortárs tánc stílusok, de azt tudom mondani, hogy szinte minden társulatot a vezetője, a koreográfusa és az ő művészi arcpolitikája határoz meg. Mindenki ugyanazzal a figurakészlettel dolgozik, tehát mindenki a testét használja erre a mozgásra, mégis merőben megkülönböztethető mondjuk Frenák Pál stílusa Bozsik Ivettéhez, vagy Inverse Dance társulat Fodor Zoltán koreográfiái, például a fiatal pályakezdő alkotókéktól.
De azért, ahogy nézegettem, majdnem minden társulatnál felfedezhető az, hogy támaszkodnak a hagyományra, tehát akár a klasszikus balett elemeit is ötvözik a kortárs elemekkel, csak talán az arányokban lehetnek különbségek, meg hát az egyéb elemekben nyilván.
Hát mi azt mondjuk, hogy igazából a profi képzés, a profi táncművész képzés az a Magyar Táncművészeti Egyetemen zajlik, és ott alapvetés, hogy akár néptánc, akár kortárs szakon dolgozik, tanul, hallgat valaki táncművészetet, az azért a klasszikus balett alapjaival, a klasszikus balettel magával megismerkedik, és minden nap egy-egy gyakorlatban azért azt elsajátítja. Tehát az igazi kiművelt táncművészethez a klasszikus balett még a mai napig elengedhetetlen. Nyilván itt most nem arról a kortárs tánc, street dance, capoeirás stílusról beszélünk, ami elsősorban az akrobatikáról szól, hanem inkább a neoklasszikus kiművelt táncstílusokról.
És a kortárs táncnak nincsenek olyan problémái, mint mondjuk a kortárs komoly zenének, hogy sokak számára kicsit nehezebben befogadható, mint a klasszikus?
Hát kódokat kell olvasni, és ezeket a kódokat minél jobban megismeri a kedves néző, annál tájékozottabb, annál komfortosabban mozog a befogadásban. Sokszor elő szokott fordulni, hogy a történetet keresi, vagy azt mondja, hogy ő nem érti, hogy miről szól. Ilyenkor azt a párhuzamot szoktuk felidézni, hogy egy klasszikus zene, egy mondjuk D-moll tokkáta és fugánál sincs történet, mégis maga a művészeti hatás, a művészeti befogadás, az független attól, hogy egy történet, egy lineáris mondani való mentén megyünk, magával, a fordulatokkal, a táncoló ember szépségével érdemes menni.
És rábízzák a közönségre, hogy mit látnak, képzelnek bele. Hoznak nemzetközi sztár előadásokat, a nyitó esten például a Szerb Nemzeti Színház produkciója lesz látható. Rájuk mi jellemző?
Nagy öröm számunkra, hogy Jacopo Godani egyik koreográfiáját hozzák, aki már korábban a társulatával szerepelt és vendégszerepelt a Nemzeti Táncszínházban, a Budapest Táncfesztiválon, és hozzájuk csatlakozik Maja Kolár egy bolero feldolgozása, tehát a Szerb Nemzeti Színház Balettársulata a szerb kulturális évad tiszteletére került az első nyitó előadásra április 26-án, és egy double bill, tehát Jacopo Godani és egy bolero feldolgozást láthatunk.
És itt lesz a London City Ballet is, ugye náluk az különösen érdekes, hogy ugye ez egy 78-ban alapított társulat, aztán megszűntek, bezártak 96-ban, milyen pénzügyi okok miatt, és két éve nyitottak újra, vagy alakultak újra. Milyen lett az új London City Ballet?
Kifejezetten olyan estét állítottak össze, és ennek mi nagyon örülünk, ami nagyon népszerű és nagyon közönségcsalogató négy előadásból áll, és a Balanchine 40-es koreográfiától eljutunk a máig, négy nagy nevű alkotó produkcióját látjuk, és egy kifejezett öröm számunkra, hogy egy világhírű, nagyszerű balerina is csatlakozott a ma budapesti előadáshoz, tehát a London City Ballettet május 1-én és 2-án látjuk nagy szeretettel vendégül a Táncszínházban, a Millenárison. Ami fontos még a fesztiválban, hogy szinte mindegyik előadás után ővelük is beszélgetünk, tehát az előadásokat követően egy közönség találkozóra kerül sor, ahol a közönség megismerhet további részleteket, sőt felteheti a kérdéseit.
Még egy előadást azért említenék a nemzetközi programból. Említettük az előbb, hogy sokszor karakteres koreográfusok köré épül ugye egy-egy társulat, és az ő védjegyei vagy jellemző módszerei láthatók az előadásokban. Hát ilyen Hervé Cuby, ugye a francia származású, de algériai gyökerekkel is rendelkező, a gyökerekkel rendelkező koreográfus, és az ő társulata, ők mit hoznak?
Hát ők azok, akik ezt a street dance-es, kapuérás, akrobatikus tánc stílust jelenítik majd meg.
Tehát itt még break tánc is, meg hip-hop is lesz.
Nagyon kemény akrobatikus forma, és az Algír casting, amikor toborozta a táncosokat, akkor végül is 14 férfi táncost választott, akikre hát tényleg úgy tekintünk, hogy az egész fesztivál alatt azért elég sok a női alkotó, a női energia, és ennek az egésznek a megtetőzése, zárása ként dupla előadással május 10-én láthatjuk, amit a Nappal az éjszakától, az éjszakának ígér című előadást, egy nagyon misztikus címe van, de azt tudjuk mondani, hogy ezek a férfiak fel fogják szaggatni a Táncszínház színpadát, szóval bárkit nagy szeretettel várunk ezekre az előadásokra.
Na és a friss magyar bemutatókról is szóljunk. Bár már említette például a Frenák társulatot, ők is ott lesznek, de még ki mindenki?
Hát egy pszichedelikus mesevilágot idézünk meg a fesztiválban több előadáson is. A Frenák bemutató Fever címmel a Kisherceg világhírű műből inspirálódik. Az Inverse Dance Fodor Zoltán társulat Alma című produkciója pedig Berg Judit ifjúsági regényét dolgozza táncszínpadi, táncszínházi feldolgozásba. De vendégünk lesz a Győri Balett, akik a Halál is a lányka budapesti bemutatóját hozzák, és Farkas Levente András influencer szerepel a produkcióba, aki a saját írásait olvassa föl a Győri Balett nagyszerű tánc előadásai, tánc produkciói között, amelyet Szőlősi Kriszta koreografált, a női alkotókat, ha említettem. Itt van az egyik, illetve jön hozzánk a Gradient kortárs balett Debrecenből, ők is egy double bill-lel, illetve hát ami fontos számunkra, hogy határon túli nagyváradi táncegyüttes is ellátogat hozzánk, egy Boldogság keresők említette. Itt van az egyik, illetve jön hozzánk a Gradient kortárs balett Debrecenből, ők is egy double bill-lel, illetve hát ami fontos számunkra, hogy határon túli nagyváradi táncegyüttes is ellátogat hozzánk, egy Boldogság keresők című előadással.
Aki pedig éppen nem néz táncelőadást, vagy szünetet tart, az mindenféle kísérő programon részt vehet. Ebből ajánljon valamit, már csak azért is, mert lesz olyan, amit ön vezet. Ugye, szokás szerint.
Hát igen, és akkor vonjuk idebe a Tánc Világnapját, hiszen április 29-én a Tánc Világnapja tiszteletére a televízió levetíti a Tánc 30 árnyalata című filmet, amelyet az elmúlt évben forgattunk, és 30 táncegyüttes, a Táncszínházhoz kötődő magyar profi táncegyüttes szerepel benne, és ezt a filmet, ebből a filmből részleteket egy interaktív táncismereti adás keretében május 7-én a Táncszínház előcsarnokában ingyenesen fogom bemutatni, ahol mesélek, illetve még jazz improvizációtal is színesítjük a programot.
És hát lesz sok minden más is, például swinget is lehet táncolni majd, aki szeretne részt venni ilyesmiben.
Igen, a külföldieknek profi workshopokat szervezünk, a Magyar Táncit Egyetem hallgatóinak, a civileknek pedig a swinget ajánljuk föl, de itt lesz velünk Lakatos Jani is a táncoló filmkockákkal, tehát minden adás után közönségtalálkozó és rengeteg kiegészítő program teszi színessé a 26. Budapest Táncfesztivált.
Tehát nem csak nézni lehet a táncot, hanem művelni is majd a Budapest Táncfesztiválon Budapesten, ahol külföldi és hazai kortárs tánc előadásokkal várják a közönséget április 26-a és május 10-e között. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
Ertő Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója volt a vendégünk. Kapa eddig nem látott, Magyarországon készült fotóiból nyílt kiállítás a fővárosi Kapa központban. A tárlat a világhírű fotós 1948-as látogatáson készült képeiből mutat be válogatást. A fotók az újjáépítés időszakának Budapestjét és az ország mindennapjait dokumentálják egy különleges történelmi pillanatban. Kádár Dóra a kurátorral, Fisli Évával beszélgetett.
Robert Capa Budapesten született, Friedman Endre néven még, és amikor 1948-ban hazalátogatott, egy nagyon rövid időre, egy 6-7-es időre, az mégis egy hosszú intervallum ahhoz képest, amit korábban itthon töltött. És amikor megérkezett már, akkor ő egy elismert, 35 évesen már egy nagyon fontos nemzetközi szakmai társaságnak volt a része. A Magnumnak a társalapítója, egy olyan fotoriporter, akiről Magyarországon is tudták, hogy világhírű, de valóban világhírű volt már. És az ő hazatérése egyúttal azt is jelentette, hogy nem csak találkozott a gyerekkorának a színhelyeivel, és teljesen megváltozott. Vannak tehát látható jelei annak, hogy mi minden tűnt el, vagy pusztult el a háborúban. Ugyanakkor vannak olyan láthatatlan folyamatok is, amelyeket ekkor Kapa észlelt, mint újságíró és tudósító, de nem írt róla abban a cikkben, ami 49. novemberében megjelent egy amerikai folyóiratban.
Ez az amerikai folyóirat a Holiday című lap volt, és tulajdonképpen turisztikai hasznos tudnivalókat kínált a korabeli olvasóknak, de Robert Capa azzal a szándékkal jött haza, hogy megörökíti, ahogyan ön is mondta, gyermekkorának romos kulisszáit, ad egy korlenyomatot 1948-ból. Milyen témák foglalkoztatták, milyen hangulatokat, milyen pillanatokat örökített meg?
A Magnum iroda vezetője nagyon határozottan írta neki, hogy vannak olyan témák, amelyekre az amerikai felvevő közönség nem annyira kíváncsi. Tehát a nagyon kidolgozott, nagyon részletes témákra, mint mondjuk a szórakoztatóipar Magyarországon nem kíváncsiak, de sokkal inkább érdekli őket például az, hogy hogyan öltözködtek az emberek, hogyan vásárolnak, milyenek a mindennapjaik. Ez utca emberének a fényképezése volt bizonyos értelemben a feladata. De a fennmaradt képekből, amelyeket az amerikai International Center of Photography, nemzetközi fotográfiai központban őriznek, ott azért lehet látni, hogy de igazán érdekelte ez a szórakoztatóipar helyzete, több helyszínt meglátogatott.
A Bristol kávéházat például.
A Hotel Bristolban lakott, és akkor ez így adódott, hogy ott többször is megfordult, illetve több időt töltött, de feltehetően több mulatóban és kávézóban is a Nagymező utcában megfordult. Most még nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ezek közül a Moulin Rouge volt az akkori egyik, de valószínűsíthetően igen. Nagyon sokféle fotót készített, sokféle helyszínen, nem csak Budapesten egyébként, járt vidéki helyszíneken is, Keszthelyen, például Festetics kastély környékéről ismerhetünk azonosítható felvételeket. Tudjuk, hogy járt a Balaton felvidéknek egyik másik falujában, járt Kecskeméten, tehát hogy vidéken is megfordult, sőt a páros Szentkúti zarándoklatot is fényképezte. Októberben voltak a Mária napok, és feltehetően valóban annak a három napnak az egyiké járhatott ott. Több más forrásból tudtam ugyanis ezeket az adatokat összeszedni, ez egy fontos részlet még, mert a Kappa-féle cikkben, a Holidayben nagyon sok minden összeolvadt, mint egy ilyen igazi jó storytelling során elvesztek bizonyos információk. Egy idegen nyelvű archívumban, ahol ugye fennmaradtak ezek a képek, ott nem biztos, hogy mindig ezek fontosak voltak, sőt biztosan tudjuk, hogy nem voltak igazából annyira érdekesek, mint mondjuk a különféle hadszíntereken készített fotói. Tehát sokkal inkább ránk vár a feladat, azokra a magyar kutatókra, akiknek helyismeretük, nyelvismeretük és valamennyi történeti ismeretünk is van, hogy azonosítsuk ezeket a képeket. És ez a nagyon izgalmas ebben a kiállításban is, hogy azt megnézni, hogy tényleg merre fordult meg, mit látott, azt hogyan látta, hogyan fényképezte, hogyan mutatta meg a hivatalos hatósági, úgy mondjam, parádékat is fényképezve. Hogy jutott el odáig, hogy a személyes egyéni tapasztalatokat is meg tudta mutatni. Olyan embereket, akik túlélték a vészkorszakot Magyarországon, olyanokat, akik romeltakarítóként dolgoztak, nők és férfiak, olyanok, akik például arisztokratákként elvesztettek nagyon sok korábbi privilégiumot, és hát az életük radikálisan és durván változott meg.
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ új kiállítása augusztus 23-áig látható Budapesten a Capa Központban. Kádár Dóra a kurátorral, Fisli Évával beszélgetett.
Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című művét állította színpadra Horváth Csaba rendezésében a Szombathelyi Vörös Sándor Színház. A Duhai ifjú földesúr, aki háromnapos ünneppel üli meg a neve napját, egy letűnt világot idéz a darabban. Gergő Judit összeállítása következik.
A Kivilágos Kivi Rattig volt 4 évvel ezelőtt, ugye az első Móricz feldolgozás itt a Vörös Sándor színpadán. Az egy egészen másfajta előadás, másfajta darab, hiszen ott nagyon erősen jelen volt egy korszellem, tel is tele társadalom kritikával. Itt sokkal inkább egy intimebb közegben zajlanak az események.
Horváth Csaba a darab rendezője.
Egy szerelmi történet, tulajdonképpen két fiatal, akik megpróbálnak valahogy illeszkedni egymás, és megpróbálják részben elviselni, egymás részben pedig alkalmazkodni egymáshoz. Tapasztalatlanok még, meg kell tanulják, hogy tulajdonképpen az együttélésnek milyen hátteret kell biztosítani ahhoz, hogy egy szerelem valóban kiteljesedjen.
Ha nem is társadalom kritika, de egy nagyon jellegzetes réteget, a gentrit mutatja be. Mennyire van mondani valója most itt a 21. századi Magyarországon ugyanennek a letűnt kornak, ami nem biztos, hogy letűnt?
Igen, ez nem feltétlenül, legalábbis az én felfogásomban nem volt szándékom kiemelni sem a társadalmi pozícióját a szereplőnek, tehát ez esetben a gentrit, sem pedig magát a kort. Sokkal inkább azt, hogy attól szerintem korszerű témáját illetően a darab, hogy itt a legfiatalabb nemzedékről van szó, akik gyakorlatilag előttük áll az élet, és családot alapítanak, és hogy mennyire el vannak veszve a világban, és a világ különböző útvesztőiben, és mennyire kell, hogy támaszkodjanak az idősebb generációnak a megélt tapasztalataira, és hát ugye Móricznál fantasztikusan van ábrázolva az, hogy az idősebb generáció mindent megtesz azért, hogy az ifjúság ne a sormintát kövesse, ne úgy járjon, ahogy a szülők vagy a nagyszülők, hanem igenis adják meg maguknak az esélyt, hogy boldogok legyenek, és ezért mindent meg kell, hogy tegyenek. Tehát ilyen értelemben korszerű, 3 generációt látunk a darabban, legkisebb, középső ugye a fiatalok, akik friss házasok, és egy idősebb generációt, és nagyon érdekes a 3 generációnak a különböző viszonyulása az együttéléshez.
a megvalósítás. Zenés dalab nyilván egyértelmű, hogy zene, tánc van benne. De élő cigányzenészeket látunk, a koreográfia tekintetében volt itt mezőségi akasztós, talán tangó is volt, meg breaktánc is, és akkor megint visszaérkeztünk a fizikai színházhoz. Mi volt a koncepció?
Természetesen van egy alapszövet zenében, ami tiszta népzene és tiszta néptánc. Tehát a táncban is. Na most nyilván ezek keverednek, mint ahogy egyáltalán a folklór az egy nagyon képlékeny dolog. Szájról szájra terjed, mozdulatról mozdulatra, tánclépésről tánclépésre. Tehát ez egy szándékolt dolog, hogy legyen egy bájos eklektikája az előadásnak ezeket a műfaji keveredéseket illetően.
Nem élhetek muzsika szó nélkül. Móricz Zsigmond regényének színpadi adaptációját Horváth Csaba rendezésében nézhetik meg a szombathelyi Vörös Sándor Színházban.
Volt egy május este, szép volt, de szép. Fogtam babám csöbb kis kezét. Hely, de messze vagy most, szép kis babám. Gondolsz-e most rá? Mennyit jártam egy kis ablak alatt, bent egy tűnő csillag szaladt. Hányszor elhúzottam szép csillagom, néked anultam, van szíved. Ugye cigány, hát húzd el a muzsikám, hadd hallja azt, hogy legyen enyém, mert szívből szeretem én. Azt sírja a hegedű, hogy legyen hű.
Ha az előbb emlegetett Gentry egy letűnt világ képviselője, akkor a dinók még inkább. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai címmel nyílt új kiállítás Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban. Horváth Szabolcs összefoglalója.
A kiállítás nem kisebb bravúra vállalkozik, mint hogy elsőként mutassa be közösen a Kárpát-medence két legjelentősebb késő krétakori lelőhelyének titkait. Gondolták volna, hogy több millió évvel ezelőtt a mai Kárpát-medence helyén sekélytenger hullámzott, amelyből trópusi szigetek emelkedtek ki. Ezen a különleges vidéken olyan dinoszaurusz fauna élt, amely ma már világszinten is jegyzett kutatási alapanyagot szolgáltat a paleontológusoknak. A Békés Csabai Múzeum legújabb tárlata ezt a lenyűgöző világot hozza karnyújtásnyi közelségbe. A kiállítás különlegessége abban rejlik, de jelentőségében párhuzamos kutatást kapcsol össze. Az egyik a bakonyi iharkút titkát tárja fel. A látogatók megismerhetik a dr. Ősi Attila vezette kutatásokat, amelyek egy 85 millió évvel ezelőtti világot tárnak fel. Az itt zajló munka tette lehetővé, hogy Magyarország 100 év után visszakerüljön a dinoszaurusz kutatás globális térképére. A másik terület a romániai Hátszegi medence. Itt a dr. Botfalvai Gábor által irányított feltárások eredményeit láthatjuk, amelyek egy 70 millió évvel ezelőtti szigetvilág életébe engednek betekintést.
Dunától keletre most először mutatkoznak be az iharkúti leletek. Ráadásul ugye így kiegészítve az erdélyi leletekkel, még sehol az országban nem volt ilyen kiállítás, úgyhogy ez az első helyszín, ahol mind a két ásatásanyaga együtt tekinthető meg.
Fogalmazott dr. Bács Megi Gábor, a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója.
Önmagában már a magyar dinoszaurusz kutatás, illetve az erdélyi dinoszaurusz kutatás eredményei is figyelemre méltóak, hiszen egy szigetről beszélünk, egy hajdani szigetről, ahol teljesen más élővilág alakult ki, mint a nagy szárazföldön. Úgyhogy itt a tudomány nagyon-nagyon figyeli az itt zajló kutatásokat és eredményeket, és ezek bizony rendkívül fontosak, és ezeket ráadásul a legfrissebb eredményekkel megfűszerezve tudjuk tálalni a nagy közönség. Az erdélyi dinoszauruszok érkeztek meg először, és az alatt, az idő alatt még készültek az új iharkúti rekonstrukciók, hiszen néhány hónapja fogadták el azt a tanulmányt, ami alapján elkészítette Pecsis Tibor ezeket a maketteket.
Dr. Ősi Attila paleontológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, hogy a bakonyi dinoszauruszok felfedezése részben szerencse, részben pedig tudatosság eredménye. Hiszen tudatosan ott és az előre meghatározott kőzet bevett rétegeket keresték a Bakony területén 26 évvel ezelőtt. A szakember hozzátette, hogy olyan élővilág nyomait fedezték fel a Bakonyban, amit nemhogy hazánkban nem ismernek, de még világviszonylatban sem. Váncsa Klára, a múzeum természettudományos muzeológusa, a tárlat kurátora a következőket mondta.
Azt kell tudni, hogy a késő krétakorban ezen a területen, ahol most a Kárpát-medence van, hatalmas tenger volt, és szigetek voltak benne, amelyeknek a akkori állatvilágát a mostani kutatók feltárják. És két sziget, két világ állatait mutatjuk be tulajdonképpen. Az egyik teremben van a 85 millió évvel ezelőtti iharkúton megtalált leletvilág, a másik teremben pedig a kb. 70 millió évvel ezelőtti a Hátszegi medencébe, tehát mai Erdély területén lévő kutatások eredményeit mutatjuk be. És talán mindenki kérdezi, hogy kerülnek ide a dinoszauruszok, úgyhogy gyakorlatilag mi vagyunk a központban, tehát a középpontjában a két területnek, és mind a két oldalról így meg tudtuk szerezni, úgymond a leleteket, az információkat, és ettől nagyon egyedi és érdekes ez a kiállítás, ilyet még soha nem látott senki.
Horváth Szabolcs összeállítását hallottuk az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról, amelyet Békés Csabán nézhetnek meg október végéig. És 17-én Budapesten a Nemzeti Táncszínházban Anton Pavlovics Csehov remek műve a Cseresznyés kert kell életre a Feledi projekt sajátos mozgásközpontú színházi nyelvén. Közreműködik Kulka János színművész, valamint élőben játszik a Sárik Péter trió. Tehát az előadásban az élő jazz, a próza és a tánc találkozik. Végül az M-t csatorna Libretto című műsorát ajánlom a figyelmükbe. A mai adás vendége Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora lesz, abból az apropóból, hogy a Zeneakadémia hazai egyetemek közül a legjobb helyezést érte el az egyik legismertebb egyetemi rangsorban. Ezzel a kalendárium végére értünk. Köszönjük a figyelmüket, hangmérnökünk Rozbora Zoltán volt, a műsor szerkesztője pedig Kádár Dóra. Nánási Anikót hallották.